Köszöntelek titeket szeretettel, a Krisztus szeretetével, és nagyon örülök neki, hogy együtt tölthetjük ezt a délutánt. És hadd mondjam nektek, hogy illusztris vendégünk van, aki nem is vendég közöttünk, hanem reménység szerint otthon van a gyülekezetben. Ő gyülekelt Ura, Jézus Krisztus. Amen. Tudjátok, hogy az új szövetség gyülekezet arról ismert, hogy Jézus Krisztus a feje a gyülekezetnek, és nem kívül van az ajtón, és zörget, hogy gyerekek, mi zajlik odabent, szeretném én is benne lenni. Az új szövetség gyülekezet arról ismert, hogy Jézus Krisztus a feje, és minden belőle, tőle, és róla szól a gyülekezetben. Máté evangéliumához lapozzatok, kérlek titeket a 17-es fejezethez, és innen tanulmányozzuk a 17. fejezet első 13-as versét, a Jézus megdicsőlésének a történetét. Máté evangéliuma 17. rész 1-től 13-ig. Kérlek titeket, hogy helyeteken ülve a bibliáitokban kövessétek ezeket az igéket, amelyet igyekszünk szakaszról szakaszra végig tanulmányozni. Így hangzik Isten drága igéje. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük látára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter akkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reál hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Erre megkérdezték tőle tanítványai: miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt: Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak, így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő, azaz bemerítő Jánosról beszélt nekik. Ilyen megjelenésekkel találkozunk a Bibliában később is. Az egyik ilyen megjelenés volt, amikor Saulnak, később Pál apostolnak jelenik meg a damaszkuszi úton a názareti Jézus, ragyogó dicsőségben és fényességben, és egyből világossá válik Pál apostolnak, pontosabban akkor még ugye Saulnak, hogy valaki olyannal találkozik, aki Úr. Én nem ismeri, de azt mondja: ki vagy, Uram? Ugye ez nyilvánvaló volt, hogy nálánál hatalmasabban találkozott, le is esett a földre. Majd mondta neki bemutatkozva, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. A másik ilyen megjelenés a Bibliában, éppen jelenések könyvében találkozunk vele, amikor János apostolnak, nyilván itt is már a feltámadás és mennybe menetel után történő eseményekről beszélünk, megjelenik Pátmosz szigetén, dicsőségben, ragyogó fényességben, olyan módon ragyogott rajta az isteni dicsőség Krisztuson, hogy földre hullik szintén János, és egyszerűen elveszti az erejét is, megdöbben ennek a dicsőségnek a látásán. Itt azonban még Jézus földi életében vagyunk, de miért mondtam el az előző két eseményt? hogy valójában ugyanazt a dicsőséget látják meg a tanítványok már itt a földi életében Jézusnak, mint amilyen később a feltámadásakor nyilvánvalóvá vált. Ugyanis a názáreti Jézus Krisztus dicsősége az nem lett nagyobb a feltámadása után. A názáreti Jézus Krisztus teljes volt dicsőségben a földre jövetel előtt is. És a názáreti Jézus Krisztus telve volt az Isten dicsőségével a földi életében is. Az előző szakaszokban, amikor Máté beszél azokról a dolgokról, hogy először is kinek mondanak az emberek engem, kinek látnak, kinek gondolnak az emberek engem, megkérdezi Jézus a tanítványait. Majd megkérdezi tőlük, hogy ti kinek mondtok engem, és akkor ugye vallást tesz Péter, és ezzel egyetért a többi tanítvány is. A következő ebben a szakaszban pedig arról olvasunk, hogy kinek mondja Jézust a menny. Tehát hogyan is látszik a názáreti Jézus a mennyországból, a mennyből, az atya világából? Ugyanebben a szituációban. Döbbenetes, néhány nap telik el, 6 nap, vagy mindjárt beszélünk róla, hogy Lukács 8 napot ír, hogy mi az oka ennek. De néhány nap telik el, és tovább folytatja a kinyilatkoztatást Jézus. 3 tanítvánnyal fölmegy egy hegyre, hegy tetejére, és akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a mennyországból kinek látszik Jézus. A mennyből kinek mondják Jézust? Nagyon érdekes ez a kontraszt, ez a különbség. Hogy az emberek gondolkodnak róla, hogy a tanítványok gondolkodnak róla, és ahogy a mennyországból, a mennyből jön a kijelentés Jézusról, akinek az atya látja Jézust, akinek a mennyből látják az angyalok Jézust például, aki valójában a názáreti Jézus. De azt mondják mindenkiről, hogy igazán otthon ismerszik meg, hogy ki kicsoda. Tehát valójában egyetértesz, én is. Tehát valójában azt, hogy kik vagyunk, azt leginkább azok tudják, akikkel együtt élünk. Ugye, akik albéletben laknak többen együtt, és sokat vannak együtt, ugye egyre nyilvánvalóbbá válik számukra, ki is a másik. Ugye napról napra, percről percre, másodpercről másodpercre, század másodpercről század másodpercre egyre jobban megismerszik, hogy kik is vagyunk valójában. Nyilvánvalóan, tehát otthon tudják az emberről leginkább, hogy kicsoda. A názáreti Jézusnak az otthona pedig a menny. A menny az ő otthona. A föld meg a tulajdona. A birtoka, lábának zsámolja, azt mondja a Biblia, az övé a föld, és annak teljessége. Természetesen az emberek döntése folytán a sátán uralkodik az emberek szívén keresztül a földnek azokon a területein, ahol még nem adták át az emberek az életüket, szívüket Jézus Krisztusnak, családjukat és mindenüket, amiük van. Tehát mindenképpen azt kell látni, hogy nyilvánvalóvá akarja tenni itt a názáreti Jézus Krisztus azt, hogy még több az, aki ő, mint amit a tanítványok a nekik aratott bölcsesség és megértés szerint gondolnak. Ez egy örök igazság. A názáreti Jézus Krisztus sokkal több annál, mint amit te valaha is a Földön fel tudsz belőle fogni. Amire én eljutottam a Krisztus megismeréséből, ez a tanítás mindenképpen legyen nekünk egy nagyon fontos bátorítás, hogy annál ő sokkal több. Tehát a mennyországból szemlélve sokkal több, mint amit én innen szemlélek a földi életem korlátai közül. A másik igazság pedig, amit kiemelnék, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a dicsősége nem a megdicsőlés hegyén érkezett meg. Tehát nem a megdicsőlés hegyén dicsőült meg, és akkor ott, na innentől kezdve már van dicsőség rajta, hanem még a földre jövetele előtt ővé volt a dicsőség, amelyet kész volt hátrahagyni, mindazt az uralmat, birodalmat, királyságot és hatalmat, ami az övé volt az atyánál jogosan, az kész volt letenni, és kész volt magát megalázni. Ez nem jelenti azt, hogy elveszítette ezt a dicsőséget, hanem hogy úgy döntött, hogy nem él azzal a hatalommal, amelyen mondjuk megvédhette volna saját magát a kereszten, hanem aláveti magát az atya akaratának, és azonosul az emberek világával, a kiszolgáltatott emberi állapottal, és mint szent és tiszta fölveszi a bűnöket. Ugye Filippi levélben sokszor idézett igeszakasz, ez Filippi 2:6-7-ben, erről így szól a Biblia, mert ő Isten formájában lévén nem tekintett a zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. A mennyek országa nem a názareti Jézus eljövetelével kezdődött. A mennyek országa az ő eljövetel előtt is létezett, mikor a földön járt, volt, és most is van, és lesz. Öröktől fogva való, és örökké lesz, örökké való. Belépett viszont a mennyek királysága a názareti Jézus személyében, ebbe a földi világba, a földi valóságba. Azt mondja Pál apostol erről az Efézusi levél első fejezet 9-es 10-es verseiben, Efézus 1, 9-10, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Jézus Krisztusban tehát összeért a föld és a menny, találkozott. Azt is lehet mondani, hogy lehajolt a menny a földre, hogy felemelje azokat, akik Krisztusban hisznek. Magához vonzza. Tehát lehajolt a menny a földre, hogy felemelje azokat, akik a názareti Jézus Krisztusban hisznek. Így kezdődik ez a beszámoló, Máté beszámolója a 17. rész első versében, hogy 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas helyre, egy hegy tetejére. Ugye 6 nap, mint mondtam, Máté és Márk 6 napot ír, Lukács pedig a 9-es rész 28-as versében 8 napot említ. Hát a Biblia kutatók szerint 2 oka lehet ennek. Az egyik ok, amit fejtegetnek, az az, hogy Lukács beleszámolta azokat a napokat, amíg az előző események történnek, tehát a kinek mondanak az emberek, ti kinek mondtok engem, aztán pedig beszél majd arról, hogy mi vár rá, és a szenvedéseiről, majd beszél a követéséről, és azt mondják, hogy ez előtte 2 nap zajlottak az események is, azt követően 6 nap. Mások azt mondják, hogy a római időszámítás szerint, ami szintén logikus Lukásnál, bele volt számítva az előző napnak a résznapja, és a adott napnak a résznapja, és így ez a 2 nappal kiegészülve 6 plusz 2 nap volt a 8 nap, tehát mindig alapvető hozzáállásunk a Bibliához, hogy ha a Bibliában ellentmondást találunk, akkor soha nem a Bibliával van baj, hanem a Biblia értelmezőjével. Egy nagyon fontos alapelv. Tehát ha nem értesz valamit a Bibliából, akkor nem a Bibliával van probléma, hanem a Biblia értelmezőjével, tehát velünk. Ez nagyon fontos alapelv a Biblia tanulmányozásánál. Hogyha ezt magadévá teszed, akkor nem csúszol el. Legalábbis sokkal nehezebben. Érdekesség itt ugye, hogy Pétert, Jakabot és Jánost említi az evangélium, hogy őket vette maga mellé. Mindhárom evangélista erről beszél. Ez a 3 tanítvány volt Jézushoz legközelebb. Ebből az is fakad, hogy a názareti Jézussal kapcsolatban a vele való közösségben lehet az ember közelebb hozzá, és lehet tőle távolabb is. Ma is így van. Ma is minden hívő emberrel így van. Lehet hozzá nagyon közel valaki, és lehet távolabb is. Van, aki nagyon vágyik arra, hogy jobban megismerje őt, mélyebben, mélyebb közösségbe kerüljön vele. Van, akinek pedig elég egy ilyen távolságtartó kapcsolat. Szeretet, szereti Jézust, tiszteli Jézust, keresi az akaratát, de úgy ne annyira vehemensen. Én azt gondolom, hogy ez a mai hívő életben is ugyanígy megvan, mint a tanítványok körében, hogy voltak ez a 3 tanítvány, akik jobban ragaszkodtak Jézushoz. Jobban keresték a társaságát. Érdeklődőbbek voltak, nyitottabbak voltak a tanítása felé, a személye felé. Ne felejtjétek el, hogy az Istennel való kapcsolat egy személlyel való kapcsolat. És ha a személyekkel való kapcsolatodat megvizsgálod, akkor érteni fogod, hogy hogyan lehet az emberek közelebb vagy távolabb egymáshoz, attól függetlenül, hogy szeretem. De gondoljatok bele, hogy szeretsz valakit, vegyünk egy házas párt, vagy egy szülő-gyermek kapcsolatot. Szereted a szüleidet, vagy szereted a házastársadat, de nem töltesz időt. Olyan időt, amelyben megosztjátok kölcsönösen azt, hogy bennetek van, érdeklődéssel fordultok egymás felé, kifejezzük a tisztelet, a szeretet, a kapcsolat erősödik, akkor eltávolodik az ember a másiktól, akár 1-2 hét alatt is, hónapokról már nem is beszélve. Így van? De akár napok alatt is tud az ember hidegülni. elhidegülni, eltávolodni valakitől. Így van? Ha ezt így van az ember megérti, akkor persze megértem azt is, hogy igen, az én szempontomból, ez nem az Isten szempontja, hogy Isten mondjuk jobban szerette Jakabot, Jánost és Pétert, mint mondjuk Andrást, nem erről szól, hogy jobban szerette őket, hanem ők szerették jobban Jézust. Értitek? Jézus ugyanúgy szerette őket, ezek azért voltak közelebb hozzá, mert jobban szerették. Pétert kérdezés, Jézus, hogy jobban szeretsz engem ezeknél? Hát most ugye ott volt 150, emlékeim szerint hal, amit kifogtak. Mennyi 153 szám szerint, köszönöm szépen. Nagy fogás volt egyébként. Lehet, hogy arra mutatott éppen Jézus, hogy akkor itt a biznisz üzlet ennél jobban szeretsz-e, vagy éppen a többi tanítványnál. Hát ezt most már mérlegelhetjük. De kétségkívül feltette a kérdést Péternek Jézus, hogy hogy áll a szíved velem kapcsolatosan. Tehát Pál erről beszél az Efézusi levélben, hogy igen, lehet a Jézus ismeretében, a vele való közösségben fejlődni, hozzá közelebb kerülni. És lehetnek hullámok is az ember szellemi életében, a Krisztussal való kapcsolatában. Hogy közelebb van az Úrhoz, jobb a kapcsolat a Krisztussal, és eltávolodik tőle. Közelebb kerül az Úrhoz, jobb a kapcsolat a Krisztussal, és eltávolodik tőle. Ennek meg lehet vizsgálni kinek-kinek az életében, hogy mi az oka. Az Efézus 1.17-ben azt mondja Pál apostol, szintén többek számára jól ismert igék, kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, az a szellemét, hogy megismerjétek őt. Ne fedjétek el, hogy ezt már egy hívő gyülekezetnek mondja, írja Pál. Így imádkozik, értük. Tehát nem arról van az, hogy ezek nem ismerték Jézust, és nem bíztak benne, mint Messiásban, mint felkentben, mint Krisztusban, mint megváltóban. Ezek az emberek megtért, újjászületett emberek voltak, de azt mondja Pál, hogy imádkozom, értetek, hogy még inkább gazdagodjatok a megismerésében, úgy, hogy a mennyből látszik. Nem, hogy a földről ti meg tudjátok ítélni, és el tudjátok képzelni, hogy milyen is az Isten. A három tanítvány egyébként ragaszkodása később is megmutatkozik a Bibliában. Tehát látjuk azt, amikor megkezdődik az üldözés, akkor az apostolok cselekedetei 12. fejezet, 2. és 3. versében, Apcsel 12.2.3-ban a következők állnak. Első Herodes Agrippa üldözése kapcsán. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette, amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napja volt, tehát még ugye ünnep is volt, és akkor fogadta el az ünnepen Pétert, mint egy ajándékot adva a zsidóknak. Tehát lehet látni, hogy nem más fogadott el Herodes, hanem azt, aki valószínűleg Jakab esetében a legbuzgóbb volt. A leginkább felvállalta a hitét. Később azért nem találkozunk Jakabbal, az ő buzgóságával, mert megölték. De hát azért ölték meg Jakabot, mert valószínűleg az egyike volt azoknak, akik a legbuzgóbbak voltak, tehát nyilvánvalóvá vált a Krisztus iránti szerelmük és szeretetük a világi hatalom előtt is. És nyilván a zsidók előtt is nyilvánvaló volt, hogy ez az ember szereti Jézust. Ez nagyon közel van Jézushoz. Ez szenvedélyes ember. És aztán ki volt a következő, akire gondolt Agrippa, Herodes Agrippa? Péter volt a másik, akire gondolt, akkor a következőt meg őt kell elfogni. Miért lehet, hogy Péter volt, akire gondolt? Azért, mert hasonlóan Jakabhoz szenvedélyes volt, szerette az Urat, vállalta az Urat, hirdette Krisztust, és ebből fakadon tudták, hogy na ez az, aki Jézusnak a tanítványa. Na Péter, na az tanítvány Jézusnak. Tehát lehet látni, ezeknek az embereknek a ragaszkodása nem csak a Jézus föld életében érhető tetten, hanem a feltámadását, szenvedését és feltámadását követően a gyülekezetben, az egyházban is megmutatkozott, ahogy ők ragaszkodtak a názáreti Jézus Krisztushoz, ahogy ők keresték az Úrral való közösséget, és ebből a közösségből fakadóan, ahogyan éltek. Jelzem, a sorrend nagyon fontos. A közösségből fakadóan éltek úgy. Aztán Pál apostol így beszél erről a három szeméről a Galatta levélben, a 2.9-ben. Galatta 2.9-ben. És amikor Jakab és Kéfás, ugye Péter, meg János akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Megjelenik itt ugye Péter, és megjelenik mellette János is. Itt ugye vélhetően a Jakab már a Jézus féltestvére volt. De itt van, hogy oszlopok voltak a gyülekezetben. Később is. Egy és másfél évtized múlva is. Ott voltak, és szolgálták az Urat, erősen megálltak Krisztusban, szerették az Urat, és oszlopokká váltak a helyi gyülekezetben. Miért váltak oszlopokká a helyi gyülekezetben? Azért, mert volt elhívásuk, Krisztus felkészítette őket, és ragaszkodtak Krisztushoz, és betöltötték azt, amire elhívattak, mert ragaszkodtak az ő megváltójukhoz szenvedélyes szeretettel. Adja meg az Úr, nekem is és neked is, hogy a kinyilatkoztás révén, ebben a szeretetben, szenvedélyben jussunk előrébb, vagy álljunk helyre a szívünkben, szellemünkben, hogyha ettől eltévedtünk, vagy elhajoltunk. Azt is olvastuk itt, hogy felvitte őket külön egy magas hegyre. Hát ugye feltenni a kérdés, hogy hol lehetett a megdicsőlésnek a helye. A Zsoltárok 89.12 alapján van némi magyarázat rá, de egyébként abban egyetértenek általában a józanok gondolkodók, hogy nincs biztos helyszín, de valószínűleg nem is ez volt a beszámolónak a lényege, hogy a helyszínre utaljon. De a Zsoltárok 89.12-ben, Károli fordítás szerint a 13. vers, te teremtettél északot és délt, a Tábor és a Hermón nevednek újjong. Ez az igék alapján a hagyomány úgy tartja, hogy vélhetően vagy a Hermón, vagy a Táborhegy lehetett ez a hely, mivel azonban korábban Cézárea Filippi területére történik utalás, és Hermón ehhez a helyhez van közelebb, északkeleten, ezért vélhetően lehetséges, hogy Hermón hegyen történt ez a találkozás, de én mondtam, vélhetően azért nem számol erről be egyik evangélista sem, mert nem ez a lényeg ennek a kijelentésnek, hogy éppen a helyszínt behatárolja a Biblia. A 17. rész második verse így hangzik. És szemük láttára elváltozott, arca fényre, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Nyilvánvaló volt tehát, ugye aztán valamelyik evangélista úgy írja, hogy olyan fehér volt a ruhája, amelyet ruha festő, ruhafehérítő nem tud a földön csinálni. Tehát lehetetlen ilyen színe, ilyen fényt, ilyen fehér színt készíteni, amilyen ruhája volt Jézusnak. Egyértelművé válik, hogy Jézus elváltozott ezen a helyen, és megmutatkozott az ő mennyei valója. Hát elkezdett meglátszani az ő mennyei teste, és a mennyei ragyogása, fényessége ezen a helyen, mint egy átsütött a földi testén, a hústesten. Átragyogott, ami benne volt egyébként, benne hordozta, magába hordozta ezt addig is, de most így egy kicsit úgy láthatóvá válik. Átragyog. A földi korlátok közül kiragyog a Krisztusnak a dicsősége, a valója, hatalma. A zsidókhoz írt levélben a 10. rész 19-es versétől a 23. versig nagyon érdekes részt találunk, erre vonatkozóan. Előtt azon megjegyezném, hogy ugye Jézus teste a Bibliában visszautal, visszakapcsol a Biblia a kárpitra. A kárpit az ószövetségi templom, az ószövetségi istentiszteletnek a helye, volt a Szent Sátorban, volt a kárpit, ugye a Szent Sátor ószövetségi istentisztelet helyszíne volt, és az Isten szent jelenlétének, dicsőségének helye a Fridláda fölött, ezt a szentek szentjét választotta el a kárpit. Tehát pontosan Isten dicsőségét, hogy ne pusztuljanak és ne halljanak meg az emberek, mert a színről színre találkoztak volna Isten dicsőségével, akkor a mulandó test korlátai, meg mulandósága miatt elpusztult volna. Tehát megsemmisült volna, az Isten dicsőségével egy színről színre találkozik. Ezért Isten a kárpit mögé rejtőzött, és az áldozat vérével lehetett bemenni évente egyszer a főpapnak a kárpiton keresztül az Isten szent jelenlétébe. Tehát a Biblia éppen ezért a Jézus testét a kárpithoz hasonlítja, amely az Isten dicsőségét elrejti az emberek elől, hogy azok el ne pusztuljanak. Isten dicsőségek látványa miatt, a bűneik miatt, ugye, a bűneik okán. olyan mérhetetlen nagy a szentsége, tisztasága, dicsősége, hogy ez ahhoz mérhető, hogy amennyivel nagyobb, vagy hasonló az, mint hogy a Biblia is hoz ezt a képet, a nap fénye nagyobb a hold fényénél, és napnak az ereje nagyobb a holdnak az erejénél. Tehát ugye a nap melege nagyon aranyos, kedves, melengető, most már lassan tavaszodik, és alig várjuk, hogy melegebb legyen. És láttam egyszer valamelyik reggel egyik zebránál egy fiatalember belépett a zebra közelébe, és megállt, és akkor ott árnyék volt, és visszalépett kettőt, és akkor sütött rá a reggeli nap fénye, és akkor kicsit napozott. Aranyos volt. Hát ilyen az Isten dicsősége is, hogy bizonyos mértékig, ha az emberre árad, akkor azt elbírja hordozni. Egy mérték után ez viszont ugye megsemmisüléshez vezet. Szoktam mondani ezt a képet, ilyen a villám, és akkor csak egy halvány kis füst száll fel. Ennyi maradt belőled. Találkoztál az Úrral. Kedves barátom, aki már nincs közöttünk, egész fiatalan ragadtadott el az élők sorából, nagyon buzgón szerette az Urat. Kocsmákba bement, és elég késdobáló helyek voltak. És bement, és azt mondta, hogy emberek, érdekel itt valakit Jézus Krisztus? Beszélgethetek valakivel Krisztusról? Mondom, hogy falun bemenni egy kocsmába, ahol az arcodat ismerik, hanem magyar a valós, és akkor, ha sokat ugrálsz, akkor kezelet a hátadba állítják. Bement az ember, és akkor ott körülvették a kocsmába, szombat este ugye tele volt a kocsma, melegített mindenki a diszkóra, és akkor körüllátták, és akkor ő osztogatta a meghívókat az evangelizációt, és bizonyságot tett az embereknek Jézus Krisztusról. Na, ő mondta, tudod, Sanyi, Uzai Barna, bás egyébként a gyerekeit ismeritek, Ónikát, Barnust, meg Ancsát. Nagyon jó barátom volt az édesapjuk, és szenvedélyesen szerette Jézust. És ő mondta ezt, hogy tudod, Sanyi, imádkozunk azért, hogy az Úr jelenjen meg. Ezt azon gondolkodtam, hogy milyen jó, hogy nem hallgatja meg. Mert ha tényleg meghallgatná és megjelenne úgy, ahogy mi ezt néha kérjük, akkor nem tudom, mi lenne velünk. És milyen kegyelmes Isten, ugye, hogy az ő dicsőségét Krisztusban nyilakoztatta ki, hogy ne elpusztuljunk, hanem megmeneküljünk. No, a zsidókhoz írt levél 10. rész 19-23-as versei így hangzanak. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel, hitvaló keresség, és az ige vize fürdője, ugye, amely megtisztít, az ige szabaddá tesz titeket, és ennek a kiábrázolódása bemerítés. Reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Milyen nagyszerű dolog ez az ige szakasz. Egyrészt beszél arról, hogy az Isten jelenlétébe a Krisztus megtört testén keresztül vezet az út. A kárpit megszakadt, ketté hasadt a teste, ugye megtört a szenvedés által. És az ő vére, amely kifolyt, ez az áldozat vére, amelyel bemehetünk az Isten jelenlétébe. Ez történhet meg, hogyha okosak vagyunk, és bölcsek vagyunk, és élünk a lehetőséggel, a dicsőítés is az imádat alatt. Ez történhet meg, hogy a Jézus Krisztus nevében, az ő vérével, a szövetség vérével bemegyünk az Isten jelenlétébe, és imádjuk az Urat, időzünk az ő jelenlétében, az ő közösségében, szabadon, mint ahogy itt olvastuk az Isten igéjéből. És, ugye, ahogy mondja az ige, mert hű az, aki az ígéretet tette, tehát Jézus Krisztus mit ígért nekünk meg? Hogy ahogy él, ő él, mi is élni fogunk. Így van? Jézus megígérte nekünk, hogy ahogy ő él, és ahogy ő van, mi is úgy leszünk, és úgy fogunk élni vele együtt. Ez egy jó dolog, nem? Hűséges Isten, és ezzel a hűséggel hív az ő közelébe bennünket. Jézusban tehát ott volt ez a dicsőség korábban is, de itt vált láthatóvá a tanítványok előtt, közben átragyogott a földi test korlátain. És kezdett itt nyilvánvalóan válni a tanítványok által, hogy milyen is Jézus a mennyből szemlélve. hogy ki is jön a mennyországba szemlélve. Ugye eljutottunk odáig, hogy mikor mondta neki Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élőisten fia, Jézus válaszolt neki, hogy boldog vagy te, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem azért mennyei atyám. Tehát már az is, amit megértett Péter, már az is a mennyből való kijelentésből fakadt. De hadd mondjam nektek, hogy nem volt vége ennek a kijelentésnek. Tehát azt látjuk ebben a történetben, hogy a názareti Jézus még annál is sokkal több volt, sokkal nagyobb volt, sokkal hatalmasabb volt, sokkal dicsőségesebb volt, mint egy Péter el tudott képzelni, pedig kijelentés. A arca meg fénylett a ruhája, azért ez egy ilyen kicsit ilyen érdekes, nem? És akkor megjelent Mózes meg Illés. És beszélgettek vele. Ez le van írva a Bibliában egyébként. De meg se rezzem az arcotok. Persze, természetes. Mózes évszázadok óta halott volt. Illés meg úgy eltűnt, hogy Elizeus nem találta. Meg ugye elmentek a profita tanítványok és a keresség, tudjátok, és sehol nem találták. Maradt a köpeny meg a bot. Eltűnt már évszázadok óta keresett személy Izraelben. Ti még néztek rám, mondjátok, hogy persze, beszélgettek, hiszitek, igaz? Kösz, aranyosak vagytok, tetszik nekem a hitetek, áldjon meg az ő meneteket. De hát nem csodálom, hogy ez már ilyen futurisztikussá kezd válni ez a történet, hogy két korábban elhunyt vagy eltűnt személy, még ha egy-két évvel korábban történt volna, még csak-csak, de itt évszázadokról beszélünk, ami visszafele történik. Ráadásul ezek nem is egy évszázadban éltek. De még ahhoz képest is van eltérés, hogy a kettő még úgy véletlenül valami idő felhőbe, viharba kerültek együtt, akkor ide csapódtak, de meghalt az egyik, a másik eltűnt, és évszázadokkal korábban megjelenek itt a hegyen is, hogy ez elváltozik, és elkezdenek beszélgetni. Hát olyan izgalmas volt a történet, ezek mindjárt is aludtak. Hát, hogy mitől nyomta el őket az álom, azt már nyilván egy külön érdekesség. Nem akarom azt mondani, hogy a dicsőségtől elnyomta őket az álom, mert ha innentől kezdve minden vezetőség alkalmon nagy horkolások lesznek, és akkor azt mondják a testvérek, olyan jól prédikáltál, hogy most már hálás vagyok az Úrnak, hogy Isten dicsőségének jelenlétében olyan jót alszok. De nem feltétlenül erről van szó, hogy mi lehet az oka, hogy aztán Lukács így számol be róla, hogy ezek a fiúk elaludtak, férfiak elaludtak, mi gondolkodnom kell rajta. Nekem is én nem értem, de önmagában elég izgalmas szituációval találjuk szembe magunkat. Persze nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, mire megjelent, ugye, mint az egész esemény megtörténik. Nem tudjuk, hogy ez most, ugye le van írva egy mondatba, aztán fölmentek már gyorsan, beléptek, történtek is lefele. Az is lehet, hogy itt egy napot vagy napokat töltöttek a hegyen, imádkozva és várakozta, bőjtöltek, vagy ami engedték a taliszában, hogy van, és akkor már, hát már nem történik semmi. Nem értjük, hogy mit akar az Úr Jézus itt, minek jöttünk mi ide, mire várunk. Hát aludjunk egyet. Tehát nem tudom, de az biztos, amikor felkeltek, akkor meglepődtek, mert az hiszem benne van a Bibliában. Akkor meglátták Illést meg Mózest, hogy beszélgetnek Jézusra. No, Mózes és Illés szerepe. Ugye Mózest úgy tartották a zsidók, hogy ő a törvény adó. Tehát ő általa adta Isten a törvény. Tehát Mózes öt könyve, ugye maga a törvény, a Tóra, az a zsidóknak az alap bibliai iratai voltak, és Mózest nagyon tisztelték. A másik személy az Illés személye, akit a zsidók a proféták atyának neveztek. Úgy tartották, hogy ő a proféták atya, tehát amit a proféták megtestesítenek, az Illés személyében összpontosul, ő Illés. És hát mind a kettőnél találkozunk azzal, amikor Isten leszáll ugye a hegyre. Emlékszünk rá, Mózesnél, mikor a törvényt adja Isten, leszáll a hegyre dicsőségesen, Illésnél pedig a Kármel hegyen száll le az Isten tűzben, pontosan megjelenik Isten tűzben, és bizonyítja azt, hogy ő él és uralkodik. Tehát az akkori zsidó gondolkodásmódban ez a két személy volt a csúcs. Tehát ők voltak azok a személyek, akiket leginkább tiszteltek, így Péterék is. A továbbiakban egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a kijelentés, amit kaptak Jézus Krisztusról, az annyira volt elegendő nekik, hogy azt mondják, hogy jó, a názareti Jézus lehet, hogy van olyan hatalmas, mint Mózes és Illés. Lehet. hogy alulról súrolja esetleg. Tehát ez így van. Tehát ők így gondolták, hogy Mózes és Illés azért, na ők a valakik, itt vannak, itt van a rabbi, hát fú, annyi csodát tesz meg mindent, hogy ezek együtt sem, az összes proféta. De mégis azt mondják, hát azért Mózes és Illés az atyák hagyománya szerint, na azért ők, na szóval, belfér a hármasba. A másik kép Mózes és Illése kapcsolatban, ami nekünk üzenet ebből a képből, a képhez kapcsolatban a magyarázat, az az, hogy a kétfajta találkozás Istennel. Nyilvánvalóan, ugye Isten országa jelent meg a hegyen, látható formában, és az is nyilvánvaló, hogy két különböző században élő ember megjelent mint élő a hegyen, és egy helyen voltak. A kettőjükben az volt közös, hogy mind a ketten hittek Istenben, mind a ketten bíztak egyik az Istenben, a Teremtő Istenben, és mind a ketten közösségben voltak az élő Istennel, és mind a kettőjüket Isten magához vette. Tehát végül is különböző korban éltek, de egy helyre kerültek. Tehát maga a jelenség, ami megtörténik, egyértelművé teszi a mennyország valódiságát. Hogy a mennyország létezik, és nem akkor kezdődött, amikor Jézus eljött, hanem már volt korábban is. A mennyország volt, van és lesz. Örökké való hely. Amely kinyílott egy kis időre, ott látható formában is Péterék számára, és meglátták az élőt, aki földi szempontból eltűnt, illetve meghalt, de a mennyország szempontjából örökké él. Ezért ugye hű az, aki ígéretet tett, mi is élni fogunk vele együtt örökké. Tehát örök életünk van. A mennyországba tartunk és megyünk. Ugye hogyan találkozott a két személy Istennel? A hívő két útja a mennyországba. Az egyik Mózesnek az útja, amikor Mózes meghalt. Tehát Mózes úgy lépett be a mennyei királyságba, hogy le kellett tennie a földi testet. Itt kellett hagynia, és úgy lépett be az Isten országába, Isten világába, a testét pedig ugye az ördöggel a viaskodás közben Mihály arkangyal rendezte el, és elvitte, nem tudjuk hova tette, fogalmunk sincs, valahol van, de az biztos, hogy eltette, hogy ugye ne bálványozzák a sírhelyét zsidók, később bölcs előrelátás volt az Isten részéről, ismerve az emberi szívet és a történelmet. Tehát Mózes a halála által lépett be Isten királyságába. A másik, ugye Illés volt, aki viszont az elragadtatás útján. Ma is így van, ez a két lehetőség van. Van, aki úgy látja meg az urat, hogy meg kell halnia, tehát le kell tennie ugye a földi testet, az első halál, akkor valaki leteszi ezt a földi testet. Ugye a második halál az örök szenvedés. Az első halállal minden élő embernek találkoznia kell, ha csak az Úr vissza nem jön értünk, és a Pál apostol tanítása szerint mindegy szempillantás alatt el nem változtatja a romlandót, és be nem öltözteti romolhatatlanba. Így a romlandót elnyeli az élő. Ezt mondja Pál. Tehát a másik kép, amiről Illés beszél, az pedig az elragadtatás útján való találkozás az élő Istennel, Jézus Krisztussal, a mennybe való belépésnek a másik útja. Így Mózes és Illés ennek a kétféle találkozásnak az előképe. Pál ezt így foglalja össze, az 1 Tesszalonika 4.15-18-ban. 1 Tesszalonika 4.15-18. Többek között persze. Azt pedig az Úr igével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből. És először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Halleluja! Na, menjünk a következő versre. Nem akarok erről többet beszélni, ez óriási kijelentés szerintem. Tehát óriási kijelentés. Nagyon nagy erő van benne. Ó, halleluja! Máté 17.4. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Akkor kelt fel egyébként. Tehát felébred. Nézd. János, ott van Mózes. Hé, az meg Illés. Ugye Péter nem sokat gondolkodik, ugye ő ilyen típus ember volt, hanem mondta, ahogy gondolta. Azt mondja, hogy jó nekünk itt lenni. Hát egyetértünk, nem? Tehát valószínűleg te is jól éreznél magad ezen a helyen, hogy Jézus ragyogó dicsőségében ott van, annak a mennyország kinyílik. Már csak azt érzed, hogy mondja, be kell lépni. Szeretnéd mi? Nem kéne még már semmit itt küzdeni, hanem kinyílva a mennyország, bemennél és kész. Jó lenne. Meg tudlak érteni egyébként. De hát ez nem így van. Nekik se így volt, majd a következő folytatásban megbeszéljük, hogy hogy volt. De az biztos, hogy szerettek ott lenni. Jól érezték magukat ott, meg is volt az okuk erre. A gondolkodásukból is tükröződik. Azt mondja Péter Jézusnak, közeledvén ugye a sátoros ünnephez, célszerűnek látta, hogy jön a nagy ünnep, Rós Hasana, küldzengés ünnepe, az engesztel, aztán a Jom HaKippurim, az engesztelés ünnepe, tehát ugye amikor az Isten azt mondja, ugye azt mondták a zsidók, hogy megszólaltak a sofár, és aratott napok, hogy az emberek rendezzék a sorsokat, a dolgokat, és azt mondták a zsidók, hogy ezen az ünnepen a sorsa a következő esztendőre meghatározza azt, ahogy az Istenhez visszanyúl ezen az ünnepen, és hogy a bűneit rendezi, mert a kapcsolatait rendezi a zsidó ember. Tehát nem is lehetne nagyszerű ünnep egyébként, és jelzem, a sátoros ünnep ünneplése az egy elég hosszú távra mutató ünnep. Emlékeim szerint éppen Zakariás proféta beszél arról, hogy a 1000 éves békekirályságban is ünnepelni fogjuk ezt az ünnepet. Tehát ugye minden összevág, hát itt akkor már jön a királyság, itt a király dolog, már most itt néhány nap kibírjuk, csinálunk itt sátrat, aztán meg lesz az ünnep díszvendégei. Mózes és Illés. Azért nagy szám lett volna, szerintem biztos vagyok benne. És így gondolta, hogy milyen alázatos volt. Csak Mózesnek, Illésnek, meg Jézusnak akart sátrat csinálni, őnek jól lett volna ott a szabad ég alatt is. Az egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Nos, az ószövetségi szentiratokat három részre osztották a zsidók. Egyik volt a törvény, a másik volt a proféták, amelyben beletartozott a Zsoltárok könyve is, és a harmadik pedig az írások. Hát alapvetően ugye ez volt a felosztása. Ahogy mondtam, Mózes és Illés gyakorlatilag az Ószövetséget testesítették meg. Ahogy említettem már, ugye Mózes a törvényt, Illés pedig a profétákat. Péter tehát ezzel, hogy egyet Jézusnak, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, azt fejezte ki, hogy ő úgy gondolja, hogy ez körülbelül egy kaliberű személyekről van szó. Tehát Mózes eljött a maga korában, és adta a törvényt, Illés eljött a maga korában, és a profétai küldetést bemutatta, az Istennek a szája volt, és közvetítette az Istennek a beszédét. Minden összevágott, hát Jézus is ezt csinálja, ő is tanít itt, és tényleg felhívja a törvényre a figyelmet, és proféciákat mond. Ezek egy csapat. A mai kor Mózese és Illése a názáreti Jézus. Tehát, hogy ezek így egy szinten vannak, azért ez egy jelentős dolog volt egy zsidó embertől. Sokan nem jutottak el idáig sem, hogy Jézust, a názáreti Jézust egy szintre helyezik Mózessel és Illéssel. És ebben a kijelentésben látszik, hogy Péter így is gondolta. És azt gondolta, hogy eljutott a hitnek a csúcsára. Olyan mély kijelentései vannak az Istenről és a Krisztusról, hogy te a legfrankóbb ezen a világon. Hát nem így volt, ez volt a valóság. Ugye én mondtam, csak meg szeretném erősíteni, hogy a mennyországnak az örökké valóságát is jelezte ez a megjelenése Mózesnek és Illésnek. No, Péter beszélget itt röviden összefoglalja Máté, hogy mit mondott, de hát valószínűleg ugye nem csak egy ilyen tömör mondat volt, hanem mondta, hogy Uram, vágunk ki fákat, meg lombokat, meg minden, miért szeretnétek. És akkor csak azt mondja, a 5. versben a Biblia, hogy még beszélt, Tehát fejtegette a dolgait, gondolom, mert nézett rá Mózes, meg Illés, meg Jézus, és akkor Péter mondta a sátrakat, meg hogy a bozótokat, meg innen, ezek a mennyországból jöttek, léptek ide, és akkor bozótokat meg csinálni bozót sátrat. Biztos lelkesedtek a szabad ég alatt, vagy a helytetőn alvástól. És néztek rá, Péter beszélget. Mózesnek és Illésnek az arcát látni lehetett volna. Majd megtudjuk, hogy milyen volt. És mondja, lelkesedik, hogy segít rajtuk. És akkor azt mondja a Biblia, hogy még beszélt, amikor fényes felhő árnyékolta be őket. Kezdődtek a bajok. Amikor beárnyékolja a felhő az embert, akkor egy zsidó embernek az sokat jelent. És hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, rá hallgassatok. Lukács a következőképpen számol be erről, tehát már mint a Mózes, Illés és Jézus beszélgetéséről és az egész szituációról. És íme két férfi beszélt vele már, mint Jézus, a Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szóltak, amelynek Jeruzsálembe kell beteljesednie. Hogy Péter ebből mennyit hallott és mennyit nem tudjuk, mert ugye azt mondja Lukács, hogy Péter és társai pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak Jézussal. És akkor ezután mondja azt, hogy építsünk sátrat, tehát hogy mennyit hallott a beszélgetésből, az kérdéses valószínűleg nagyon keveset, csak felébredt, és akkor látta, hogy mi történik, mi a helyzet. És amikor megjelenik ez a felhő, a Sekina, ugye a Héberben, a dicsőség felhője, akkor egy Héber gondolkodásban egy zsidó ember azt tudta, hogy az Isten. Igaz, hogy nem volt mindennapi esemény abban az időben már ez, hogy itt felhőben jött, ment az Isten. De ne fegyétek el, amikor megjelent az Isten a Szent Sátor fölött, ő végig azt olvasta Péter gyerekkorától kezdve, meg azt hallotta, hogy megjelent a felhő a Szent Sátor felett, Mózes idejében is, és az azt jelentett, hogy megjelent Isten dicsősége. A kérubok felett az Isten közöttünk van. Aztán tudta Péter azt is, hogy amikor a zsidók vándoroltak a pusztában, a Sekina, a dicsőség felhője, az ott ment velük. Tudta Mózes, hogy amikor felavatták a templomot, Salamon idejében megjelent az Isten dicsősége felhőben, és abba kellett hagyni a dicsőítést, mert már ugye nem látták egymást sem, meg senkit, meg hát meg akkor mire dicsőíteni? De hova akarsz még menni? Tehát ugye Isten jelenlétébe akarom menni, hát ott vagyunk. Most akkor mit csináljunk még? Ezért van az, hogy már nem, az imáradban már nincs zaj. Az imáradban már csend van. Mert már hova menjél? Már megérkeztél Isten jelenlétébe vagy, akkor ott az Úr van meg te. És tehát tudták ezek az emberek, hogy a Isten jelenléte a felhő. Az is elképzelhető, hogy éppen már elmenőben volt Mózes meg Illés, és a felhő szépen el is takarta előlük, hogy most ne azzal foglalkozzatok, hanem itt van az, akiről Mózes és Illés mindig beszélt. Az én szeretett fiam, az én fiam, őre hallgassatok. Egyértelművé teszi Isten számukra, hogy Mózes és Illés a názáreti Jézusról beszélt. Az ő szolgálatoknak a célja az volt, hogy rámutassanak arra, aki el fog jönni. De a szolgálatok célja az volt, hogy megértse minden ember, hogy ő a lényeg, a názáreti Jézus Krisztus. Annyival felette van Mózesnek és Illésnek, amilyen például a napfénye a holdfényéhez képest. Egyik tükrözi a fényt, a másik a forrása a fénynek. Azt mondja a 6.-8. versek, ezt felolvasom, benne az Isten beszéde, amikor a tanítványok ezt hallották, alszaborultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor feltekintettek, nem láttak, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Utolsó szavakat emelném ki, csak Jézust egyedül. Érdekes volt ez a szituáció, ugye lehullanak a földre, megrázó élmény lehetett. Tehát gondolj bele, egy felépített elképzelés, tézis omlott össze, amelyet Jézus Krisztusról, a hitről, Istenről gondoltak ezek az emberek. Így összeomlott egy jó rész ennek az egésznek, és akkor készen voltak, hogy elkezdtek gondolkodni, lehullanak a földre, és nagyon érdekes volt, megint elmondanám nektek, ez a földreeséses téma, hogy mit csinál Jézus. Oda megy hozzájuk, megérinti őket, és mit mond nekik? Keljetek fel! Ne féljetek! Itt vagyok veletek. És azt mondja a Biblia, amikor felkeltek, feltekintettek, az első rémületből, az első zavarodottságukból, akkor kit láttak? Egyedül Jézust. Egyedül Jézust. És olyan mély nyomot hagyott ezekben az emberekben, hogy soha el nem felejtették. Olyan mély volt ez a megértés, a találkozás Jakabban is, hogy amikor arra annyit kellett volna tennie, hogy azt mondja, hogy megtagadom Jézust, és megmenthette volna az életét, ezt nem tette. Olyan mély benyomás hagyott Jánosban, hogy a kínzásokat és az üldözést is felvállalta, mintsem megtagadja a názáreti Jézust. Olyan mély nyomot hagyott Péterben, hogy a börtönbe zárást, a megveretést is örömnek tekintette, hogy szenvedhet Krisztusért, majd mártír halált halt az ő nevéért, és nem tagadta meg soha őt. Olyan mély volt a megértése, hogy kicsoda a názáreti Jézus. Ő a Mesiás, ő a megváltó, ő az Isten fia. Aki hisz ő benne, ha meghal is él. Sőt, aki benne hisz, nem hal meg soha. Élő reménysége van. És ezt nem lehetett elvenni tőlük. Valamit megértettek az Atya oldaláról, a menny oldaláról, Jézus Krisztusról, hogy hogyan is látja a menny Jézust. És hogy még a legkomolyabb hívő embernek is mennyire szükség van arra, hogy ebben növekedjen, ebben a megértésben. Hogy ne azt gondolja, hogy az emberi korlátok megismerése szintje elegendő arra, hogy megértsük kicsoda Jézus Krisztus. Sokkal több van annál, mint amit mi meg tudunk érteni, vala is be tudunk fogni belőle, és adjon az Úr szenvedélyes szeretetet, mint ennek a három embernek a szívében is. Volt, nem voltak tökéletesek, de szenvedélyesen szerették Jézust. A közben, azt mondja a 9-es versben az ige, miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Ugye az életük végéről beszéltek Mózes és Illés, meg Jézus, az élete végéről beszéltek együtt, hogy mi fog történni, és Jeruzsálemben meg kell halnia, most meg Jézus mondja itt, hogy de fel fog támadni, és mikor feltámadok, akkor majd beszéltek arról, amit láttatok a hegyen, és mindjárt meglátjuk, hogy miket mondanak később ezek a tanítványok. És később pedig ugye hirdették, amit megtapasztaltak és amit láttak. Mégpedig az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a Mesiás, a megváltó. És az életüket is odaadták, mindhárman letették az Isten kezébe. Aztán jöttek lefelé, és a 10-es, 13-as versekben a következő beszélgetés zajlik. Jogos beszélgetés ez is. Azt mondja az ige, hogy erre megkérdezték tőle már, mint Jézustól tanítványai, miért mondják akkor az írástudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie. Ő így válaszolt, Illés valóban eljött, és helyreállít mindent. Eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött. De nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak, és így fog szenvedni tőlük az emberfia is. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő, azaz bemerítő Jánosról beszélt nekik. Felmerült a tanítványban a kérdés, hogy na jó, Jézus a Mesiás. Ezt ugye elhisszük. Jöttek lefelé, és elkezdtek gondolkodni, de hát Illés az meg most jött el. De Illésnek hamarabb el kellett volna jönnie, ha ő a Mesiás, akkor most hogy van? Ugye Malakiás 4-5, a Kálvi szerint 3-23, én pedig elküldöm hozzátok Illés profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ez a profécia volt az, amelyre alapozva várták Illés eljövetelét, és Jézus kijelenti azt, hogy Illés már eljött a bemerítő János személyében. Ő volt ugye az a proféta, aki Illés szolgálatával, Illés elhívásával jött el a földre, és bizony az Istennel kapcsolat rendezésére hívta fel a népet, hogy rendezzék a bűneiket, és akkor megbánták a bűneiket, akkor bemerítette őket. És ezekkel a szavakkal erősíti is a tanítványoknak a szívét, mégpedig azokkal a szavakkal, amikor azt mondja, hogy velem is az fog történni, ami bemerítő Jánossal történt. És amikor ez megtörténik, higgyetek. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne kételkedjetek, mert velem is úgy fognak bánni, mint bemerítő Jánossal volt, és látjátok, az Isten megengedte, hogy bemerítő Jánossal ez történik, és tudjátok meg, hogy velem is ez fog történni. És amikor ez történik, higgyetek. Ne adjátok föl. Ne legyetek hitetlenek. Ne tántorodjatok el. János az evangéliumában a találkozással kapcsolatosan a következő vallást teszi. Az János evangélium első fejezetében, 14-es versben. Így beszél János erről a találkozásról. Az ige testé lett. Közöttünk lakott. Láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János azt mondja, hogy ott voltam. Láttam, ahogy ő élt, és láttam megdicsőni őt. És láttam azt, hogy benne teljesedett be a törvény és a proféták. Mindaz, ami az Ószövetségben kijelentettek, az ránézve és benne. Ránézve szólt, és benne teljesedett be. Aztán Péter a második levelében a következőképpen számol be, valószínűleg nem először, de vélhetően az utolsók között van, amiket ír halála előtt. A 2 Péter 1:16 verstől a rész végéig, 21-es versig. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének, mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyéből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötétben, sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem emberek akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Tehát Péter apostol visszautal arra a találkozásra, ahogy a názáreti Jézus Krisztus megismeri, és ahogy kinyilakoztást kap a menny világából, a menny szempontjából a názáreti Jézusról, és ez a fajta megismerés, ez a fajta közösség, kapcsolat és megértés egészen végig kitartott az életében, egészen végig egy szilárd alapja volt az életének, ahogy ő neki, az Isten kinyilakoztatta, kijelentette a Krisztust, és nyilván ez növekedő mértékben ott volt az életében. Tehát ennek a szakasznak a legfontosabb üzenete az, hogy Jézus megmutatja azt, hogy az emberek világából lehet őt látni és meg lehet őt ismerni, és megmutatja azt, amilyen a mennyországból, a mennyei világból látszik az ő dicsősége, hogy mennyivel mérhetetlenebb, milyen hatalmas, milyen nagy az ő dicsősége, és egy óriási bátorítás is van a hívőknek ebben, hogy ahogy ott lehajlott és kinyílt a menny, ahol találkoztak az élők, a korábban elköltözöttekkel, akik szintén élnek, hogy ez egy valóságos dolog. Meg gondolod bele, ugye ezek elhunytak vagy eltűntek, ezek meg akkor éltek abban a korszakban, mint egy 2000 év ezelőtt. És a több száz évvel korábban élt emberek egy helyen találkoztak. Még Mózes sem egy korban élt éléssel. Ez a mennyország. Az a hely, ahol azok vannak együtt, akik szeretik az Urat, és benne bíznak. Akik megmenekültek a názáreti Jézus Krisztusba vetett hitáltal, mert Mózes és Illés Jézus Krisztusra nézve profétáltak és szóltak. Krisztusra nézve, előre tekintettek. Erről beszél a Biblia. Ránézve. Mi, akik ma élünk, Krisztusra nézve nyerünk életet és üdvösséget, hasonlóképpen ő hozzájuk a hit által, a Krisztusba vetett bizalom és hit által. Nyissa meg azul a szellemi szemeinket, hogy megértsük azokat a titkokat, amelyek még rejtve vannak előttünk Krisztus személyével kapcsolatosan, hogy még mélyebben értsük, ismerjük őt, és legyünk olyanok, mint ez a 3 tanítvány. Én arra bátorítom a titeket, hogy ne a 9 tanítványhoz húzzunk, hanem a 3-hoz. Tehát legyünk a Jézus belső körében benne. És ez ugye nem Jézuson múlik, értitek, igaz? Tehát nem azért volt, mert jobban szerette ezeket a tanítványokat, hanem ezek a tanítványok nagyon ragaszkodtak hozzá. És ez meghatározta az életük következő szakaszát és folyását. És ahogy ragaszkodtak Jézushoz, mint tanítványai, mint kezdők, mint újoncok, mint friss keresztjének, aztán, hogy ragaszkodtak hozzá, amikor már serkentek, növekedtek és szolgáltak, ahogy ragaszkodtak Jézus Krisztushoz, amikor a nagy sikerek voltak. Mert ne fedjétek meg el, hogy az első korszak az egyháznak, az a pünkösdi korszak, az egy óriási siker volt. Mindegy 3000 ember egy napon megtért. Nem győzték rendezni, lelkigondozni, meg szervezni gyülekezetet. Hát mekkora öröm lehetett, gondolj bele a gyülekezetben, ott naponként összejöttek. Aztán háromszor jártak össze imádkozni a Salamon csarnokában. Hát mekkora naponként szaporodott a gyülekezet az üdvözülőkkel. Milyen dicsőséges korszak volt az egyháznak. És akkor is megmaradtak az Úr mellett, mikor ilyen sikereket éltek el. És akkor is megmaradtak Krisztus mellett, amikor üldözni kezdték őket. És már kevésbé volt népszerű keresztjének lenni. Akkor is ott maradtak az Úr mellett, és oszlopok voltak az egyházban, meghatározó személyek voltak a maguk elhívásában. Én azt kívánom neked is, kedves testvére, magammal együtt, hogy ilyen szenvedésen szeressük az Urat, és a magunk elhívásában legyünk oszlopok. Legyünk olyanok, akik tel vannak Isten dicsőségével, azt hirdetik, Istenben bíznak, Isten néző lelkiismeret élik az életüket, és szeretik az Urat. Szeretnének Jézus belső körébe lenni. Nem csak úgy messziről, jó messze távolságból, hát üdvözülök, bejutok a mennyországba, halleluja, ez nekem pont elég, hanem közel az Úrhoz. Az ő belső körébe, három tanítvány körébe legyünk, mert ez a szívünkön múlik, hogy hogyan állunk mi Jézushoz, hogyan ragaszkodunk hozzá, és a szívedért sokan küzdenek. Nem csak tétre az enyémért. Nagy küzdelem folyik a szívünkért. Kérik a szívedet, szívének egy részét, területeit. Add az Úrnak, és adjuk az Úrnak a szívünk teljességét, és legyünk a tanítványnak ebbe a belső körébe, akik lehet néha butaságot beszéltek, de lelkesen. De aztán végig is csak korrigált őket az Úr, vezette őket, tanácsolta, és olyan mélyre ment bennük ez a kijelentés, hogy évtizedek múlva is úgy emlékeznek meg róla, hogy ott láttam az Urat. És azt mondja János, nekem ne beszéljetek. Én találkoztam Jézussal. Nekem ne beszéljetek. Ez az igazság. Mondhatok akármit. Tőlem ezt nem tudjátok elvenni. Én láttam őt. Én láttam, hogy benne az Istennek a beszéde, a törvény és a proféták mind testé lett. Ő az ige volt. És olyan dicsőséges volt, hogy ti azt el se tudjátok képzelni. Ti mondjátok nekem, hogy hagyjam abba. Hát térjetek észhez. Hát nektek kéne megtérni. Pált le akarják beszélni, hogy bolond vagy te, Pál. Elvett az eszed a sok tudomány. Jaj, de hogy vagyok én bolond. Szóval Agrippának mondja, jól emlékszem. Csak azt szeretném, ha ti is olyanok lennétek, mint én vagyok a bilincsek nélkül. Azért beszélek nektek, mert ti azt hiszitek, hogy én bolond vagyok. De igazán nektek van szükségetek arra, hogy amit én kaptam Istentől, megkapjátok. Hogy végre valóban szabadok legyetek. Mert én szabad vagyok, bár látszok bilincsekben, de ti rabok vagytok. És Jézus a szabadító. Amen.